Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Babusgató magazinunk mai adásában. Halász Noémi vagyok a mikrofonnál. Szeretettel köszöntöm Polyák Kamilla pszichológust, aki a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény dolgozója.
Szervusz Noémi, üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon bonyolult neve van ennek az intézménynek, mégis mivel foglalkoztok?
Erről érdemes beszélni, azt gondolom, itt mint Kiskualason működő intézményként. A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskualason a Magyar utca 20 szám alatt található. Az emeletünkön fejlesztő nevelés-oktatást végző általános iskola és óvoda van és működik több csoporttal, a földszinten pedig pedagógiai szakszolgálatként állunk az óvodák, iskolák, szülők, gyerekek és pedagógusok rendelkezésére.
Milyen szakemberek dolgoznak nálatok, kiket találott az ember, amikor belép hozzátok?
Elsősorban gyógypedagógusok, legnagyobb részben mindenféle területen, mozgás, fejlesztéssel, látássérültekkel foglalkozó gyógypedagógusok például, ezentúl pszichológusok, konduktorok, gyógytestnevelők is, logopédus is dolgozik az intézményünkben.
Mikor fordulhatnak hozzátok segítségért? Milyen problémával kereshetnek meg titeket?
A fejlesztő nevelés oktatást végző általános iskolába és óvodába sérült gyermekek járnak, akik sajátos nevelési igényükből adódóan itt ebben az oktatási formában találták meg helyüket, mégpedig a földszinten a pedagógiai szakszolgálatban egyrészt korai fejlesztéssel foglalkozunk, másrészt pedig nevelési tanácsadónk, szakértői bizottsági diagnosztikus egységünk is működik például.
Tehát, hogyha azt észleljük, hogy a kisbabánk mondjuk nem pillant ránk, 3-4 hónaposan nem veszi fel a szemkontaktust, vagy hogyha azt látjuk, hogy a mozgás fejlődésében elmaradás van, akkor érdemes megkeresni titeket.
Valóban így van. Ebben a védőnők és a házi gyermekorvosok nagy-nagy segítségünkre vannak, hogy időben jeleznek és elküldik, hozzánk segítik találni a családokat és a szülőket, ahol mi fogadjuk őket. Igen, már egészen nulla éves kortól, néhány hónapos kortól járnak hozzánk kisbabák és szüleik, illetve az óvodások, általános iskolások és középiskolások is megtalálhatják nálunk, akár a gyógypedagógiai ellátásban, vagy pedig a pszichológiai megsegítésben a lehetőségüket.
Tehát egyfelől a szakembereken keresztül lehet hozzátok eljutni, másfelől viszont, hogyha valaki bekopogtat a Magyar utca 20 szám alá, akkor...
20 szám alá bekopogtat, akkor is szívesen várjuk őket, illetve figyelmükbe ajánlanám honlapunkat is, a www.református1mi.hu oldalt.
Mi az, ami a munkádban a legérdekesebb, vagy számodra nagyon fontos?
Nagyon fontos számomra a találkozás emberekkel, családokkal, gyerekekkel. Ez az, amit leginkább kedvelek ebben, illetve hát ugye a segítés az, ahogy megtisztelnek minket bizalmukkal a szülők, és mi igyekszünk ezzel a bizalommal élni, és segítséget, útmutatást adni nekik egy-egy élethelyzetben.
Az elmúlt héten beszélgettünk Kunszer Éva dietetikussal az étkezési szokásokról, a családi asztalról. Mi ennek a pszichológiai háttere? Ez lesz majd műsorunknak a témája. Mi az, amit te egészségesnek tartasz?
Az egészséget így egy szóval összefoglalni, a jól lét szóval tudnám, és azt gondolom, hogy fontos az egészségnek a rétegeit is ismernünk, tehát egyrészt beszélhetünk ugye a testi, a biológiai egészségről, ami a sejtjeink, szövetek és szerveknek az egészséges épp működését jelenti, azon túl a lelki egészséget is nagyon fontosnak tartom. Tulajdonképpen az az önmagunkkal kapcsolatos belső béke, a lelki egészség, ahogyan én megfogalmaznám. Ezentúl a mentális egészség a tiszta és a következetes gondolkodásra való képességünket jelenti, míg az emocionális egészség az érzelmek megfelelő kezelése, fogadása, bemutatása és a környezettől való visszajelzések fogadását jelenti. Ezentúl a szociális egészségről is beszél a szakirodalom, ami a társas kapcsolatainkban valahol megfelelő működést jelenti.
Az emberi élet minden szintjén fontos az, hogy az ember jól érezze magát. Tehát a testében, a lelkében, a szellemében, a társas kapcsolataiban és az érzelmeiben.
Így van, illetve hozzátenném még azt is, hogy a képesség arra, hogy beismerjük, hogyha egy kis zűrzavar, krízis keletkezett ebben, és a felismerése ennek, illetve a megoldások megkeresése is hozzátartozik. Tehát nem azt jelenti, hogy egész életünkben mindez egyensúlyban van, hanem az egyensúlyra való törekvést is az egészség kategóriához sorolnám.
Adásunkat nem sokára folytatjuk a kisgyermekkori evés zavarokról, arról, hogy mi az egészséges. Polyák Kamilla pszichológussal beszélgetek.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk Babusgató magazinunkat Polyák Kamilla pszichológussal. Beszélgetek a gyermekkori evészavarokról, a családi asztalnak a szerepéről kora gyermekkorban. Nagyon fontos az, hogy egyensúlyba legyünk testileg, lelkileg, szellemileg, érzelmeinkben. Erről beszélgettünk az előbb. Nagyon fontos, hogy az étkezésben is egyfajta egyensúlyt tudjunk fenntartani, vagy úgy mondhatnám, hogy mértékletességre törekedjünk. A kisgyermek azonban nem tudja befolyásolni, hogy mit, hogyan és mikor egyen, mi a szülőnek a szerepe az étkezések szokásának kialakításában?
Véleményem szerint minden elkezdődik már a babavárás időszakában, egészen azzal, hogy az édesanyja hogyan táplálkozik, mi minden, amit ő választ az étrendjébe, hogyan választja meg a mozgásformákat, már mindez, tehát a magzati életben elkezdődik ezeknek a preferenciáknak az alakulása. Majd pedig folytatódik azzal, hogy a szülő milyen étkekkel gazdagítja gyermeke asztalát, illetve hozzátenném a szülői mintaszerepét is mindehhez, ami mind összességében befolyásolja azt, hogy a gyerekek milyen ételeket részesítenek előnyben.
Hogyha mondjuk az ember szoptat, akkor ugye ott van a táplálék egy bizonyos ideig, mondjuk 6 hónapos korig, vagy ameddig tud az anya szoptatni, utána viszont elkezdődik a hozzátáplálás. A hozzátáplálásban van-e olyan esetleg, amit az ember nagyon rosszul csinálhat?
Azt gondolom, hogy ez az egész egy tanulási folyamat a gyermek részéről, tanul a szüleitől, a szülei modellként szolgálnak nem csak az étkezésben, hanem az élet más területén is gyermeküknek. Tehát az, hogy a szülők étkezési és testedzési szokásai milyenek, az nagyban befolyásolják gyermekük étkezését. Egy kutatás eredményei azt mutatják, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei közül az egyik túlsúlyos elhízással küzd, ott 40% eséllyel lesz a gyermekük is túlsúlyos. Ha mindkét szülő túlsúllyal küzd, akkor ez az arány már 80%-os esélyt jelent gyermeküknek az elhízásra, míg azokban a családokban, ahol a szülők átlagos testalkatúak, ott ez csak 7%-ot jelent. Tehát ebből is látható, hogy mind a szülői minta, illetve az, hogy mi található meg otthon a hűtőben, az asztalon, nagyban befolyásolja a gyerekek étkezését.
Mikortól tekinthetünk valaki túlsúlyosnak, vagy mikor mondjuk rá azt, hogy igen, ez már kóros?
Azt gondolom, hogy erre van egy ilyen egészségi BMI index, ami ezt mutatja, illetve a kultúra, a társadalmi szokások és az adott kornak a testképe is nagyban megmutatja azt, hogy mikor mit tartunk ideálisnak. Gondoljunk itt a Milói Vénuszra, mint női testképre és ideára, vagy pedig gondoljunk jelenkorunk csontsovány modelljeire, mint ideára, tehát széles körben mozog ez a skála. És éppen, hogy hol áll meg, az az adott kornak a jellemzője.
Ugye a túlsúlyosság is egyfajta evészavarnak lehet a következménye.
Valóban így van. Az, hogy a szülő csecsemőjét túlleteti-e például, ugye ekkor alakulhat ki tulajdonképpen a kövérség, vagy a túlsúlyosság, ez is egy tanulási folyamat része, egy olyan minta, hogy a szülő hogyan reagál a gyermeke jelzéseire. Mondjuk minden sírást éhségnek észlel-e, és etetéssel reagál, és mondjuk nem jó különbözteti meg, hogy az az adott sírás inkább csak egy nyugtatást igényelne, hanem hogyha mindig-mindig táplálékkal elégíti ki csecsemőjének összes sírását, akkor már itt egy olyan tanulási folyamat alakulhat ki a gyermekben, ami később is arra utal, hogyha nyűgös vagyok, fáradt, problémáim vannak, akkor mondjuk evést választok erre. Tehát már innen indul egy ilyen minta, amit már csecsemőkorunkban tanulunk és magunkkal hozunk. Az önnyugtatásnak melyik módját választ?
Erről eszembe jut a saját gyermekkori történetem. Amikor édesanyám elkezdett dolgozni óvónőként, akkor én 10 éves voltam, és amikor hazaértem az iskolába, nem volt kivel beszélgessek. És miután nem volt kivel beszélgessek, ezért kb. Olyan 1 kiló lekváros kenyeret ettem meg bánatomban, és így aztán sikerült rövid idő alatt 70 kilóra felhíznom 10 évesen. Utána persze mindenki lekövérezett. Tehát, hogy ez tényleg így van, hogy akár pótcselekvésként, vagy ilyen lelki okokból is az ember egyszerűen elkezd enni, mert hogy valamennyi annyira azért a zsírpárnák megnyugtatják az idegvégződéseinket, és úgymond kipárnázzuk az idegeinket, és akkor nyugodtabbak vagyunk, vagy úgy érezzük.
Azt gondolom, hogy a szülő-gyermek kapcsolatnak az elsődleges megnyilvánulása az az etetés tulajdonképpen, illetve a szülői gondoskodásnak az elsődleges formája a táplálás, az etetés, nem mindegy, hogy ez később is így marad-e. Tehát azt gondolom, hogy mindenféle táplálkozás és evészavar pszichológiailag a kapcsolatok a társadalmi társas kapcsolatokban, az anya-gyerek kapcsolatban érdemes keresni, és az étkezési zavarok csupán tünetek. Amikor ezzel foglalkozunk, vagy ebben a témában próbálunk segíteni, akkor mindennek a tüneteknek a hátterét, tehát a kiváltó okokkal próbálunk dolgozni. És hogyha ez sikerül, akkor várható, hogy ezek a tünetek, az evés körüli tünetek szűnnek és oldódnak.
Nem sokára folytatjuk adásunkat a gyermekkori evészavarokról, hogy mégis milyen következményei lehetnek a táplálkozási rendellenességeknek, vagy hogyan tudunk mi ebben szülőként segíteni a gyermekünknek, hogy megfelelően táplálkozzon.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Önök a Papuskató magazint hallgatják, Halász Noémi vagyok a mikrofonnál. Polyák Kamilla pszichológussal beszélgetek a kisgyermekkori evészavarokról. A túlsúlyos gyermekekről beszélgettünk, hogyan is alakulhat ki az, hogy valaki túl sokat eszik ugye az anya-gyermek kapcsolatból, vagy valamiféle kapcsolati megbetegedésből származhat az, hogy a gyermek kényszeresen sokat eszik. A gyermekkori elhízásnak mik lehetnek a következményei?
A gyerekek közössége nagyon kritikus, így van ez a súlyfelesleggel küzdő társaikkal szemben is. A túlsúlyos gyerekek gyakran kerülnek a közösség perifériájára, és egyre inkább visszahúzódnak a társas kapcsolatoktól, ami nagy veszély lehet. Gátlásosak lesznek, esetleg szociálisan ügyetlenek, és ebből hátrányos következményeik lehetnek így később is, kamaszkorban, vagy akár még további sebeket is hurcolhatnak gyerekkorukból ezzel kapcsolatosan.
És ugye, hogyha valaki kórosan elhízott gyermekkorban, akkor az azt jelenti, hogy akár felnőtt korában is megmaradhat egyfajta testképzavar, ugye ezt úgy hívják, amikor sovány, mondjuk csak 60 kilós, 170 centiével, de a tükörben néz és kövérnek látja magát.
Valóban a testképzavar, a valóság és az elképzelt valóság közötti különbségre irányul, igen.
Érdemes azért odafigyelni, amikor a gyermekünk azt mondja, hogy ja, én itt vagyok hájas, meg ott vagyok hájas, és akkor közben mi ezt nem látjuk, vagy nem érzékeljük. Már a nagyobbik fiam is elkezdte mondani, hogy hát akkor neki most sűrűbben kellene edzenie, vagy esténként tornáztassam meg jól, hogy ő lefogjon. Tehát, hogy valahogy a médiának is nagyon nagy szerepe van, vagy a kultúrának ebben.
Valóban így van, tehát a médiának, amit látnak a tévében, annak nagyon formáló szerepe van a preferenciák alakulásában, viszont ne felejtsük el, hogy ezért az elsődleges közeg a család, tehát a család az, aki legtöbbet tehet ennek érdekében, ők azok, akik legnagyobb lehetőséggel bírnak, hogy befolyásolják, alakítsák és formálják gyermekük akár testképét, vagy pedig étkezési és testedzési szokásait.
Ugye, hogyha már kórosan kövérnek érzi magát, és közben kórosan sovány, akkor azt anorexiának hívjuk. Ez körülbelül milyen életkorban alakulhat ki, vagy
egyre korábbi kezdetét láthatjuk a serdülőkor előtt is, mert 12-14 éves korban is megjelenhet ez a betegség, ami már pszichiátriai diagnózis a magyar egészségügyi rendszerben, és ehhez hozzátársíthatjuk még a vezető evészavarok közé tehetjük a bulimiát, az anorexia mellé. Közös tulajdonságaik, hogy fokozott a testsúly tudatosság, tehát egyre inkább figyelnek a testsúlyukra, az étkezési, mozgási szokásaikra, a napjuk nagy részét ezt kötik le ezeknek a betegeknek, hogy ezzel foglalatoskodjanak. Azon túl ugye a testképzavar is egy közös jellemző, amiről beszéltünk, hogy máshogyan látják magukat, mint amilyenek valójában. Jellemző még a testsúly csökkentő viselkedésformák, utalok itt erre a túlzásba vitt edzésre, a nagyon sok órán át nagyon intenzíven tartó edzésre, illetve akár a hashajtók használatára, bizonyos gyógyszerek használatára, ami képes a testsúlyt csökkenteni.
Ugye az anorexia az, amikor valaki úgy néz ki, mint egy csontváz, tehát kórosan sovány, a bulimia az pedig az, amikor nagyon sokat eszik egyszer, máskor pedig nagyon keveset.
A bulimia, amikor nagyon sokat eszik valaki, és utána arra irányul a viselkedés, hogy megszabaduljon ettől a
ez a lupulusipávatol effektus.
Akár hánytatással, vagy gyógyszerek használatával.
Van még egy ilyen típusú betegség, a visszaöklendezés, ez a rumináció.
Igen.
Ez kisgyermekkorban jellemző.
Igen, ez inkább piciknél, tehát olyan egy éves kor, vagy az alatti másfél éves korig jellemző, az étel visszaöklendezését jelenti valóban. fejlődési elmaradást okozhat, ugye, hogyha nincs megfelelő bevitt tápanyag és tápanyag mennyiség. Ez egyrészt sérült gyerekeknél jellemző viselkedés, de ezen túl pedig az anya-gyerek kapcsolati zavarra is utalhat, hiszen a gyermek újra és újra igyekszik átélni a táplálás örömét, amikor még ugye az elsődleges örömforrás a táplálkozás, és ezzel megismétli tulajdonképpen ezt az örömöt, amit az édesanyával szeretne ő átélni, de mondjuk erre nincs lehetősége.
Ennek azt gondolom, hogy van azért egy szervi háttere is, akár ugye ez a reflux nevezetű betegséggel nem tévesztendő össze.
Elsődlegesen bármilyen zavarra és pszichológiai rendellenességre kezdünk el gyanakodni, mindig nagyon fontos, hogy az orvosi, biológiai hátteret is meglássuk, és zárjuk ki, hogy ezzel kapcsolatban nincsen semmi gond, utána kezdünk el gondolkodni a lelki zavarokban.
Maradjanak velünk, pár perc múlva folytatjuk témánkat a kisgyermekkori evészavarokról Polyák Kamilla pszichológussal.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja. Halász Noémi vagyok a mikrofonnál. A kisgyermekkori evészavarokról beszélgetek Polyák Kamilla pszichológussal. Nemrég arról beszélgettünk, ami általában a kamaszodó lányokra jellemző, az anorexia, bulémia, amikor nagyon keveset vagy nagyon sokat eszik, és akkor utána visszaöklendezi. Kisgyermekkorban pedig ez a rumináció, a visszaöklendezés a jellemző, valamint van még két ilyen betegség, amit érdemes fölismernünk kisgyermekkorban szülőként, például ez a pika. Ez mit jelent?
A pika a nem ehető anyagok és tárgyak megevését jelenti. Gondolok itt például ilyenekre, hogy homok, haj, kavics, szemét esetleg, körülbelül olyan másfél éves kor után gyakori ez a betegség, és itt nem arról beszélünk, hogyha egyszer-egyszer megkóstolja, próbál ismerkedni az őt körülvévő tárgyakkal, hanem ez minimum egy hónapon át tartó, folyamatosan fennálló betegségről beszélünk, hogyha pikáról.
Szinte azt is mondanánk, hogy zabálja magyarul a kavicsot, vagy a homokot, vagy ezeket, tehát tömi a szájába. Ez nem csak azt jelenti, hogy megismerkedik vele, mint ahogy ez azért jellemző egy bizonyos életkor, amikor mindent a szájába vesz, ez már azon a korszakon túl van.
Valóban több ez annál.
Viszont nem csak befele viheti az ember a táplálékot, hanem van olyan is, amikor nem eszik eleget, vagy nem akar magához venni ételt, és ezért visszamarad a fejlődésbe. Ezt hogy hívják pszichológiailag?
Gyarapodási elégtelenségről beszélünk, hogyha a növekedésben is a testsúlygyarapodásban elmarad a kisgyermek, egyszerűen azért, mert nem visz be megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot. Ennek okai változatosak lehetnek, úgy, ahogy a pikának is. Lehet akár központi idegrendszeri károsodás, tehát a sérült kisbabáknál, gyerekeknél előfordulhat. Azon túl ne felejtsük el, hogy anatómiai vagy élettani rendellenesség is lehet a körül, hogyha nem tudja vagy nem képes a nyelőcsövébe juttatni a táplálékot, vagy akár a nem megfelelő etetési körülmények is okozhatják ezt, hogy a gyermek nem fogadja el a szülőtől, gondozótól táplálékát, illetve hát a pszichológiai okokra is gondoljunk, szintén itt a szülő-gyermek kapcsolati zavart említeném, vagy akár az érzelmi elhanyagolást a szülő részéről, amikor is nincsenek megfelelő biztonságot jelentő körülmények a tápláláshoz. Illetve hát ez egyfajta gyermekbántalmazás eszköze is lehet, hogyha a szülő nem fordít figyelmet a gyermeke táplálására, és eredményezheti ezt a zavart, amit gyarapodási elégtelenségnek nevezünk.
Ha jól tudom, Móri Zsigmondnak van egy ilyen novellája, amikor egy nagyobb gyermekre bízzák a kisbabát, és akkor az annyira unatkozik, hogy egész nap otthon kell legyen a kisbaba, hogy mindig elkapja tőle a cumit. És akkor a végén a kisbaba rájön, hogy neki nem akarnak enni adni, és hát egy pár napon keresztül ő nem eszik, és akkor éhen hal. Jellemző amúgy a magyar írókra, hogy az evéssel akár ilyen drámai módon is foglalkoznak. Mi az, amiben a szülő tud segíteni a gyermeknek?
Egyrészt tisztázni önmagában az ő anya szerepéhez való viszonyát. Gyakran tapasztaljuk azt, hogyha az evés körüli rendellenesség van a gyerekeknél, akkor ez visszavezethető arra, hogy a szülő hogyan van önmagával, az anyaságával, milyen érzései vannak az anyaságához, akár azért is, mert nincsen megfelelő segítsége, tehát ez a hogy van ő magával, milyen az ő lelki jolléte és egészsége, ez kihat nagyban az ő táplálási lehetőségeire, szokásaira, azon túl nagyon fontos az ingergazdag környezet biztosítása a gyereknek, például megelőzve ezzel a pikát, hogy ne a környezetében lévő tárgyakkal kelljen neki önmagát ingerelni, vagy ezt táplálékként használni, illetve nagyon fontos a biztonság biztonságos kötődés és biztonságos környezet kialakítása is a gyerek számára, hiszen ebben a közegben érzi jól magát, tehát képes jól és megfelelően táplálkozni.
Az evészavarok között vagy mögött azt gondolom, hogy sokszor az is benne van, hogy az evés minden esetre örömet okoz az embernek, tehát egy jónak a forrása, és ezt azért lehet akkor túlzásba is vinni, amitől ez aztán megbetegedés lesz, tehát például a pika, hogy most akkor öröme az, hogyha én megeszem a csigát, vagy a kavicsot, vagy a többi dolgot.
Illetve szintén szeretném kiemelni, hogy akár gyarapodási elégtelenség, vagy pika esetében is a sérült gyermekekre, az autizmussal élő gyermekekre ez egy jellemző módozat, amit viselkedés terápiával, a pozitív viselkedés megerősítésével és a negatív viselkedés kioltásával tudunk mondjuk terápiás módon kezelni. Ebben is igyekszünk segítséget nyújtani a hozzánk forduló szülőknek.
Ugye a pszichológia nagyon sokszor betegségekről beszél. Mi az, amit pozitív üzenetként így az adás végén meg tudná fogalmazni az evéssel, vagy a családi asztallal kapcsolatban? Mi az, ami örömet ad neked akár az evésben?
Ne felejtsük el, hogy alapvetően ez egy közösségi tevékenység, tehát az biztos, hogy az étkezés is akkor lesz igazán boldog és örömteli, hogyha ezt többen csinálhatjuk. Tulajdonképpen egy családi rítus is, egy olyan meghatározott forgatókönyv szerint lezajló esemény, mondjuk egy családi ebéd, vagy egy családi vacsora, ami tényleg nagyon örömteli lehet, teret adhat a beszélgetésekre, a kellemes együttlétre, amikor megélhetjük a biztonságot és az együttlét örömét.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk gondolataidat, és kívánjuk mindenkinek azt, hogy a családi békességnek és a bizalomnak az asztala legyen, az étkezések asztala is. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hallgatóink visszahallgathatják adásainkat a www.halasradio.hu hangalbumában. A következő héten új témával várjuk Önöket. Önök a Babuskató magazint hallották, Halász Noémi voltam.